Kedves testvéreim, 100 esztendővel ezelőtt született Rudolf Bultmann a 20. század egyik kiemelkedően neves teológusa, amiként kívül ismerni ezeket a neveket, hogy Bart Károly és Dietrich Bonhoeffer és még néhányat. Meggyőződésem szerint minden művel, keresztény embernek illik ismerni Rudolf Bultmann nevét is, és valami keveset az ő életművéből. Ezt az órát az ő emlékének szenteljük, pontosabban annak az ügynek szenteljük, amelyet ő hozott és tett a tudós teológusok katedrájára, de nem csak oda, a igehirdetők szószékére is, és gyakorlatilag minden keresztény embernek az elmélkedésébe oda tette a problémát. Tehát a személlyel kevesebbet, az ügyjel többet foglalkozunk, azzal a középponti problémával foglalkozunk, amit Rudolf Bultmann hozott a keresztény teológiai gondolkodásba. Kicsit bonyolult német szóval szokták jellemezni az ügyet, így hangzik németül, entmitologisierung. A mítoszokról van szó, az ent, a németet posztóképző, entmitologisierung, azt jelenti, hogy mitológiátlanítás, mítoszfosztás, a mítoszoktól való megfosztás, a mítoszok kötelékéből való kiszabadítás. Ez az az ügy, amivel Rudolf Bultmann foglalkozott, és amivel ma mi is foglalkozunk, de túlmegyünk az ő tudománya körén, és általában a mítosz problémával is fogunk foglalkozni. A Biblia tele van mítoszokkal, méghozzá olyan mítoszokkal, amelyeket nem feltétlenül a szentírók kaptak, mint egy isteni kinyilatkoztatást, mert egyszer átvették a környező világból. A teremtés történetet, az özönvizet és a Bábel tornyának a történetét már réges-rég a bibliai szentírás előtt megírták, onnét a keleti világból vették át a szentírók és átfogalmazták a maguk hite szerint ezeket a ősi mítoszokat. De csak egy kis ízelítőt adok, hogy az első keresztények milyen gátlástalan, milyen szabadon éltek a mítoszokkal. Judás levelében olvassuk a következőket. Azokat az angyalokat, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Tulajdonképpen nem ismerjük a részleteit a dolognak, itt a levél hivatkozik egy mítoszra, az angyalok bukásának a történetére, de ez a rövid összefoglás mutatja, hogy ez közismert volt. Az első keresztények körében ez tudott, ismeretes mítosz volt, hogy hogyan is buktak el az Istentől tisztának, tökéletesnek teremtett angyalok, hogyan buktak és hogyan kerültek ítélet alá. Csak idézi és levonja aztán belőle a tanulságot, az erkölcsi tanulságot. Ez egy jellegzetes munkamódszer. Fölidézünk egy mítoszt és belőle tanulságot vonunk le. Ugyan ebben a levélben később ezt olvassuk. Mihály arkangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördögkel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem csak ezt mondotta, dorgáljon meg téged az Úr. Ez megint egy számunkra ismeretlen mítoszra utal, amely szerint egy fő angyal, Mikáél, fő angyal, arkangyal vitázott a sátánnal Mózes teste fölött, hogy kié legyen Mózesnek a teste, és még ez a fő angyal sem mert káromló szót mondani a sátára. Ez valami valamiféle mítosz, ami ismeretes volt az első gyülekezetekben, mi nem tudjuk ennek a részleteit pontosan. De itt is ez történik, hogy fölidéz egy mítoszt a Szentíró, és aztán belőle erkölcsi tanúságot von le a levél olvasói számára. Na tehát testvéreim, van mítosz, hogy mindjárt valamennyire eligazodjunk ebben a görög szóban, kiírtam az értelmező szótárból ide vonatkozó címszó meghatározását. Ez szerint a mítosz isteni lényekről, hősökről, az ősidők eseményeiről szóló monda hitrege. Persze, ha én írtam volna az értelmező szótárt, még két szót hozzáírtam volna, tudnék ezt a két szót, hogy szellemi igazság. A mítoszban szellemi igazság szólal meg. De tényleg úgy, ahogy mondja az előző szavakban, isteni lényekről, hősökről, az előbb hallottuk Mihály arkangyal, Sátán, isteni lényekről, hősökről, ős idők eseményeiről szóló mondat, hitrege, és mondom én folytatva a hiányos értelmező szótár, olyan hitrege, amiben szellemi igazság van. Nos, Bultmann Rudolf ezekkel a mitoszokkal foglalkozott, és ezeknek a mitoszoknak a helyét, az értelmezését kereste. Előtte a múlt század végén, a századforduló táján a racionalista teológusok egyszer ki akarták radírozni a Bibliából a mitoszokat, mint amiket egy kicsit szégyelni kell, hogy hát modern világon még mindig ilyen régi dolgok, ilyen meseszerű dolgok, azok ki akarták radírozni. Hozzájuk képes Bultmann Rudolf nagyot lépett, amikor azt mondta, hogy dehogyis, nem kiradírozni, hanem értelmezni. A mitoszokban igazságban hallotta Bultmann Rudolf, tehát meg kell keresni az igazságot, nem szabad kiradírozni, és nem kell szégyelni. Na de hát továbbiakban úgy gondolkodott Bultmann Rudolf, hogy ezeket a mítoszokat a modern ember olvassa a 20. században. Mi olvassuk, modern emberek, akik a mítoszok világából kiszakadtunk, az most már számunkra idegen világ, mi egy modern világban élünk, amelyet döntő módon meghatároznak a természettudományok. A természettudományok az okozati összefüggés hálójában vizsgálják a dolgokat, és csak azt veszik valóságnak, amit ez a természettudományos kutatás, vizsgálás meg tudott határozni, megmérni, a helyét kijelölni a nagy összefüggésben. Tehát Bultmann Rudolf azt mondja, hogy itt van a teológiai probléma, hogy olvassák a Bibliát a modern emberek, akik természettudományosan művelt emberek, és beleütköznek a mítoszba. És nem tudnak vele mit kezdeni, mert a mítosz egy egészen más világ, mint ez a modern természettudományosan gondolkozó emberiség és ennek a kulturális világok. Tehát mit csináljunk a mítosszal? Bultmann Rudolfnak az volt az álláspontja, hogy a mítoszban, mint tényleg valami történeti jellegű dologban, elbeszélésben, hitregében, valami mag biztosan van, valami igazság mag, ezt az igazság magot keressük meg, erről hántsuk le a meseszerű elemeket, és mentsük át ezt a mítikus igazságot a modern ember tudatába, racionalizáljuk a mítoszt, keressük meg a ma is érvényes igazság magot a mítoszban, és úgy beszéljük a modern emberhez, úgy prédikáljuk a Biblia igazságát. Nagyon fontos az, testvérem, hogy ezt a szegény Bultmann Rudolfot, ezt rehabilitáljuk, mert nagyon sok mocskot dobáltak rájuk a hívő emberek, mintha ő bontani akarta volna a keresztény hitet, holott alapjában ő egy mélyen hívő, majd, hogy nem azt mondanak, sőt lehet is mondani, egy pietista módon hívő ember volt, aki nem a hit ellen akart valamit tenni, hanem pontosan a hit érdekében, de ő nagyon jól érzékelt, hogy a modern ember számára megütközést vált ki a sok mítosz, a mitikus elem, és ő a hit érdekében kereste a mítosz problémának a megoldását. Az ő megoldása az volt, hogy mivel a modern természettudományos igazságokat stabilnak vehetjük, ő akkor még egy ilyen világban élt, amelyben stabilnak vették, végérvényesnek vették, azt mondotta, hogy törekedni kell a mítoszokban élő igazság magot kihámozni, és ezeknek a stabil igazságoknak a rendszerébe behelyezni, mint ami most már megszabadítva a meseszerű elemektől valóban örök érvényű, vagy legalábbis ma is még érvényes igazság. Na, rövidre fogom a dolgot, hogy a lényeggel foglalkozhassunk aztán. A Bultmannra irányuló kritikát én három pontban mondom el. Valóban túlnőtt a világ Bultmannon, és zsákutca az, amit ő proponált. De hát azért tanulságos ezt a zsákutcát megfigyelni, megismerni, és aztán tovább menni a járható úton. Túllőtt a célon Bultmann, ez az én összefoglaló kritikám róla. Túllőtt a célon, és pedig három tekintetben. Az első tekintetben úgy lőtt túl, hogy a modern emberről egy képet alkotott, és kiderült, hogy nem olyan a modern ember, ahogyan Bultmann gondolta. Bultmann azt gondolta, hogy annyira felvilágosult már az ember, annyira győzött a természettudományos gondolkodás, hogy a modern ember igazából tudományosan gondolkodó ember, nincs is igénye már mítoszokra, mesékre, elég a tudomány és a teológiának is az a dolga, hogy ezt az embert vegye komolyan. Hát itt túllőtt az, mert ez az ember nincs. Akkor se volt, ma még kevésbé van az az ember, akinek csak az ész, csak az ész igazság, csak a racionális világkép kell, és a többi nem érdekli. Az ember, aki teljes egzisztenciájával benne van ebben a valóságban, nem tudja beérni a racionális igazságokkal, annál kevésbé, hogy minden igazság is megrendült. A racionális igazságok is megrendültek. Így mondják a szakemberek, hogy régebben voltak ugye török érvényi igazságok, de mindig rövidebb az igazságok érvényesség ideje, ma általában 5 esztendő egy igazságnak az érvényességi. Ide aztán jönnek újabb igazság. Tehát az az ember ma már nincs, talán Bultmann fénykorában volt, ma nincs az az ember, aki beérné a ráció magyarázataival, és aki hinne abban, hogy mindent meg lehet racionalisztikusan magyarázni. Itt tehát túllőtt a cél. Másodszor túllőtt a cél úgy is, ahogy már jeleztem, hogy a tudományban olyan nagyon bízott, olyan nagyon mértékké tette az egyház, a teológia, a hit mértékévé tette a tudományt, ahogyan nem is igényeli maga a tudomány se, és ahogyan ez túlzás mindenféleképpen. Tehát túllőtt a célon, amikor a tudományhoz akarta igazítani mindenképpen a teológiát. Aztán a harmadik, túllőtt a célon Bultmann akkor is, amikor alternatívává tette a kettőt, vagy lagossá tette a dolgot, hogy vagy igazság, vagy mítosz. A kettő összeférhetetlen. A mítoszt meg kell hurtítani, ki kell hámozni belőle a magot, hogy az igazságot oda tehessük. Tehát ő alternatívává tette, vagy igazság, természettudományos igazság, vagy mítoszt, meseszerű, vallásos, hiedelem, régi világban utaló emberi túlhaladott magatartás. Ebben is túllőtt a célot. Mert időközben kiderült, hogy nagyon is szépen összefér a racionalisztikus gondolkodás és a mítikus gondolkodás, a mítoszokban való gondolkodás, sőt, egyenesen nő a kereslet ez ügyben, nő a szomjúság, hogy hogyan tudnánk kiegészíteni a száraz, zörgő és tévedésektől egyáltalán nem mentes, úgynevezett tudományos világképet, hogy lehet kiegészíteni mítikus, meleg, élő valóságokkal, hogy egész legyen a világ, ami szívünkben és értelmünkben. Tehát testvéreim, a mítosz ügyben fogadjuk el ezt a szót, amit már sokszor hallottunk, de sosem meríthetjük ki a gazdagságát. A mítosz igazából röviden így fogalmazható, hogy az a tő, ami nincs benne a természettudományos igazságokban. Ez a mítosznak a rövid jellemzője, hogy az a tő, ami kimarad az igazságok, a természettudományos igazságok hálójából. Ma már kevés olyan igazi tudós van, aki azt képzeli, hogy a logikus gondolkodásnak a hálójából az egész valóságot be lehet fogni. A valóság szétszakítja ezt a hálót, vagy pedig lemetszik a valóságot művi úton, úgy az ideológia ollójával lemetszik azt, ami kilóg az igazságok hálójából. Ezek beteg dolgok. Egyszerű tapasztalati valóság az, hogy több a világ, mint ami az igazságoknak a hálójába. Például több, ez a mítikusan átélhető valóság, hogy ezt lehet mítikusan átélni, ezt a többet. Majd fogok később kísérletezni definíciókkal is, bár ez balgatag dolog, mert a mítoszt éppen nem lehet definiálni. Valaki azt mondotta, azt hiszem éppen Kerényi Károly, aki a mitoszokkal a legalaposabban foglalkozott közel távolban, azt mondotta, hogy a mítosz olyan, mint a zene. Hát a zenéről is lehet valamiféle definíciót adni, de hol van a definíció a valóságos zenétől? Hát így vagyunk a mítoszokkal is, hogy a mítoszokra nézve lehet valami definíciót adni, de hol van a definíció az élő mítosztól. Na minden esetre azért itt az eszünket jártatjuk, és próbálunk valami értelmeset mondani a mítoszra. Ezért mondom a következőket, hogy például itt van a különbség a természettudományos igazság és a mítosz között, hogy a természettudomány mindig a résszel, részecskékkel, részekkel foglalkozik, a mítosz pedig mindig az egésszel. A természettudomány sohasem foglalkozhat az egésszel. Az egész az már vagy a filozófiának a területe, vagy a vallásnak a területe, vagy a mitológiának a területe. A tudomány csak a résszel. És minél tudományosabb, annál kisebb-kisebb résszel, részecskével foglalkozhat. A tudomány nem foglalkozhat az emberrel, legfeljebb az ember testével, szervezetével, szociális, stb. Részleteivel. A mitológia az, ami az egész emberrel, az egész világgal foglalkozik. Tehát a rész és az egész, ez a kapcsolat a igazság és a mítosz között. Aztán a másik, ami nagyon megemlítése, megjegyzése méltó, az, hogy a tudomány valóban definíciókkal dolgozik, a mitológia pedig elbeszélésekkel foglalkozik. Ez nem véletlen és nem szégyelni való, hanem amiként a tudománynak a jellegzetessége a lehetőleg precíz definíció, víz egyenlő H2O, ilyen definícióban él a tudomány, a mítosznak a igazi valóját narratív, elbeszélő módon lehet közölni. Ez a különbség a kettő között, és így lesz a mítosz számunkra kenyér, lelki táplálékká. Most egy Biblián kívüli mítoszra hivatkozom, ismerjük, gondolom, mindjárt ezt a nevet, hogy Sisyphus, az a mitológiai hős, akit az istenek arra ítéltek, hogy egy nagy követ görgessen fölfelé egy hegynek a lejtőjét, és már-már eléri a csúcsot, visszagurul, és újra a Sisyphus, egy mítosz. Na most, ez egy elbeszélés. Valaki azt mondjuk, hogy sziszifuszi munkát végzett. érezzük azt, hogy egy elbeszélésnek a szellemi igazsága hogy kapcsolódik egy valósággal. És ez akár bizonyos vigasztalást is adhat, hogy nem én vagyok az első, már Sziszifusz. És az ősidőktől kezdve mindig voltak Sziszifuszok. Az ember sorshoz talán hozzá tartozik, vagy bizonyos embereknek a sorsának ismertető jegye a sziszifuszi mítosz. Értjük? Tehát így lesz a mítosz idő feletti történet, amiben szellemi igazság van, és netán vigasztalás is van. Most egy másik példát mondok, ami mutatja azt, hogy mennyire át van szőve az egész gondolkodásunk, anélkül, hogy tudnánk, mitikus elemekkel. Valamelyik barátunk mélyponton van, kínlódik, keserű, netán öngyilkossági gondattal foglalkozik, akkor azt mondjuk neki, te öregem, hát igen, most viharban vagy, mélységben vagy, hát minden vihar után kisüt a nap. Elmúlik ez is, elmennek a felhők, kisüt még a nap. Vesszük észre, hogy itt mitikusan beszélünk. Mert ez ugyan természetes, és mondhatnánk azt, hogy természettudományos valóság, hogy a viharok véget érnek egyszer. A szelek elfújják a felhőket, és általában tényleg kiszokott sütni a nap a viharok után. Na de ez milyen igazság? Ez mítosz. A természeti életből vett mítosz, amivel vigasztalni akarom a barátot, aki éppen sötétségben van, megrendült alatta a talaj. Ki fog sütni a nap? Vegyük észre, hogy ez a mitikus gondolkodás, mert lehet, hogy kisüt rá a nap tényleg, de nem biztos, hát ki garantálja azt, hogy az a vihar, amiben ő van, hogy az holnap el fog múlni. Ki garantálja azt, hogy rá holnap ki fog sütni a nap? Ez az én mítikus gondolkodásom egy természeti jelenség megfigyeléséből elvontam valamit, és mint érvényes igazságot, igazolásként mondom a másiknak. Na de még bonyolíthatjuk a dolgot, itt lépünk igazán a Biblia talajára, ha azt mondjuk, hogy ha az a másik ezt a vigasztalást elhiszi, akkor hamarabb elmúlik a vihar még ráadásul. Itt bonyolódik a mitikus gondolkodás. Értik a testvérek. Ha az a másik elhiszi, hogy tényleg, hát a felhők általában elmennek, és a nap általában ki szokott sütni, még rám is ki fog sütni a nap. Ha elhiszi ezt a nem természettudomás, és nem orvosi, és nem pszichológiai tételt, hogy a vihar után kisüt a nap. Ha elhiszi, akkor hamarabb kisüt a nap. De itt olyan mélységek, olyan összefüggések vannak, amiket igazából most kezdünk csak majd tapogatni, amikor a mítikus gondolkodásnak a mechanizmusait, a működésmódjait, a hatékonyságát vesszük majd figyelembe az előző nemzedékek becsmérlése, lebecsülése után. Tehát azért nincs igaza Bultmannnak, hogy ki kell hámozni az igazságot és kész. Így mítikusan kell elmondani a dolgot, hogy testvérem vagy öregem, a vihar után kisüt a nap. És ebben a mítikus formában kell elmondani a dolgot, narratív módon, és ha ő hittel veszi ezt, akkor titokzatos erők mozdulnak meg. A mítoszok elmesélése közben ismeretlen, alig ellenőrizhető erők szabadulnak fel. Thomas Mann volt ennek a zseniális mestere, aki elmondott azt, hogy a pásztor tüzeknél, hogy mesélték a régi történeteket, nem egy Ábrahám volt, sok Ábrahám volt, aki ott hagyta a várost, és az Isten szavára kiment a pusztába, és talán ezt mondták nemzedékről nemzedékre, egyik pásztortűz, másik pásztortűz mellett, és ezekben a mítikus elbeszélésekben titokzatos erő volt. Ezekből a mítikus elbeszélésekből nemzet született. Megsemmisíthetetlen nemzet született. A mai napig is a mítoszok, a szónak most már gondolom értik a teszek, hogy nemes értelme van. A mítosz tartja ezt a népet, a mítoszok tartják ezt a népet. Na tehát testvéreim, a mítosz erő igazából, a mítosz igazság, szellemi igazság, de egészen más fajta, mint a természettudományos igazság. Még így is játszottam a gondolatokkal, hogy ahogy a fényre nézve szoktuk mondani, hogy korpuszkul, részecske, és ugyanakkor hullámmozgás, és ugyanakkor egység az egész. A világ valóság egyfelől természettudományos igazságokkal megfogható, ez a részecske része a dolognak, és van egy hullámozás, egy vibrálása a valóságnak, és ez a mítosz, ez a mitikus valóság. Na most testvéreim, mondom, Bultmann túllőtt a célon, amikor ezt a mítikus vibrálását a világ valóságnak ki akarta iktatni, és ezt is le akarta redukálni az értelemnek a szintjére, ő túllőtt a célon, de mint érdekességet jegyezzük meg, hogy nem ő kezdte, és nem ő volt az első, aki túllőtt a célon. Néhány ezer évvel előtte már a zsidó teológusok is túllőttek a célon. Ez most egy kicsit meglepően hangzik a szakemberek számára, pedig ez így van, testvérek, a zsidó teológusok is túllőttek a célon. Nevezetesen, amikor a zsidók Babilonba kerültek, ugye ezt már régebben megbeszéltük, hogy a zsidó nemzet, az igazán zsidó kultúra, a zsidó vallás, az igazán értékes zsidóság, hogy úgy mondjam, nem Jeruzsálemben, a Szent Templomban, oltárnál született, hanem Babilonban, a fogságban. Nos, ott Babilonban ez a oda cipelt, deportált zsidó társaság, ott Babilonban egy Isten panteonnal találkozott, egy Isten sereggel, egy egész tömkeleg Istennel találkozott, és abban szembesítette maga hitén. És ott történt az első entmitologizírum Babilonban. Tudni, kimondották a zsidók, hogy ez mind semmi. Jahve az igazi. Egyedül Jahve. Senki más, nincs más, csak Jahve. Ha az egyik babilonisten teremtette a világot, tévedés, Jahve teremtette. Ha a másik isten teremtette a napot, tévedés, Jahve teremtette. Ha a harmadik isten adja a termékenységet a mezőkre, tévedés, Jahve adja a teremtést, és így tovább. Tehát egy entmitologizírum történt Babilonban, egy mítoszfosztás, és kimondották a zsidó teológusok, hogy senki más, csak Isten. És így túllőttek a célon, mert olyan magasra tették Isten, olyan mélyen maradt az ember, hogy közben egy fájdalmas, egy félelmetes űrtávat. Az Isten, az egy Isten, aki teremt, aki ítél, aki a népeket is megítéli, aki könyörül majd az ő rabszolga népén, közben olyan űr maradt, ami elviselhetetlen volt, és lassan benépesült. Az Isten és a nép közötti űr lassan benépesült megint mítikus elemekkel. A radikális entmitologizírum után csak Jahve, egyszer csak megjelentek az angyalok, az arkangyalok, mint itt olvastuk Gábriel és a többi arkangyal. Benépesült az Isten és az ember közötti világ angyalokkal. Vagyis visszaszivárgott a mítikus elem a zsidó teológiába, mert valóban az a radikális leegyszerűsítés, hogy csak Jahve és senki más, ez nem vált be, úgy tűnik azért, mert valóban nem így igaz. Mert valóban vannak Isten és az emberek között valamiféle erők, szellemi erők, akár személytelen erők, Isten hatások, akár személyes erők, akiket angyaloknak nevezünk. Tehát Isten és az ember között van egy erőtér, amiben valami van, valakik vannak, és ha már így gondolkozunk, akkor visszatért a mítikus gondolkodás.
Egyébként, hogy milyen radikális volt ez a Isten kritika a pogány istenek fölött, kis pihentetésül, hadd olvassak egy részt Jeremiás könyvéből, gyönyörűségesen pocskondiázza az isteneket Jeremiás, nem átalja azt, hogy ilyet mond az istenek, gondoljuk el, hogy Marduk, Istár, a Holdisten, a Nap, Bál, akitől reszkedtek az emberek, és akinek papok százai áldoztak. Gondoljuk el ezt az Isten világot, nem tudjuk elgondolni, hogy mit jelentett az akkori emberek számára, és figyeljük meg csak egy mondatot most, ezekre az Isten panteonra, ezt mondja Jeremiás, olyanok, mint a madár ijesztő a dinnye földön.
Na, mit szólnak a testvéreket ezt?
Hát ehhez bátorság kell, hogy valaki azt mondja, hogy hát ezek, akik hajbókoltok, mint a madár ijesztő a dinnye földön, a borka földön. Madár ijesztő. Gyönyörűen egész. Néhány mondatot hadd olvassak. A pogányok szokását ne tanuljátok el, az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát várnak ki az erdőben. Mesterember keze készíti el baltával, ezüsttel, aranyjal díszítik, kalapáccsal, szögekkel rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint madárijesztő a dinnye földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. És aztán jön a imádat, nincs hozzád hasonló uram, nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved, ki ne félne téged, népek királya, bizony megilletesz téged, mert nincs hozzá hasonló a népek bölcsei között egyetlen országba sem. Egyaránt ostobák és bolondok, hiába való a bálványok útmutatása, és itt vár. Tehát itt van a radikális entmitologizáció, a mitoszfosztás. De mondom, túllőttek a célod, és lassan az egyensúly mégiscsak helyreállt. Ugye kezdetben van egy óriási Isten gyűjtemény, Isten sokaság, aztán jött a radikális leegyesítés, egyszerűsítés, hogy egy a Jahve, és aztán lassan kialakult az egyensúly, és a szövetség végén már látjuk ezt az egyensúlyt, az új szövetség is ebben a szellemi egyensúlyban áll elénk, hogy Isten és az ember, és követei vannak Istennek. Angyalok például, igenis vannak Istennek olyan erőhatásai, amelyek személyes minőségűek. És ha valami isteni erő, üzenet, személyes minőség, akkor az ugye angyalról beszél. Tehát a valóságos Isten tapasztalások korrigálták ezt a túlméretezett zsidó entmitologizálást. Na, egy kedves példát arra, hogy hogy is van ez a mitológikus gondolat a világban, az Ószövetség világában. Fölidézem Bálám Szamarának a történetét. Kedves történet az Ószövetségben. Bálám rossz útra tér, Szamarára ül és üget valami rossz cél felé, és akkor egy angyal áll eléje. Egy angyal, akit ő nem vesz észre, a szamár észreveszi. A szamár reagál az angyal kommunikálására. Bálám nem reagál, és meg a történet, aztán odaszorítja a szamár a szőrös kert oldalához, elkezdi verni, nagyokat üt botjával a fején, régi történet. A szamarat hibáztatja, amíg végül megszólal a szamár. A Bálám szamara megszólal, miért bántasz engem? És akkor egyszer csak észrevesz, hogy hopp, itt isteni. Na hát, egy mítosz. Mitológikus gondolkodás. És akkor élünk jól a Bibliával, hogyha ezt a történetet,
ezt a sohasem történt és mindig ismétlődő, valamit átélni. Rossz útra megyek, az Úristen adná a figyelmeztető jelzéseket, hogy állj meg, te bolond, állj meg, és nem állok meg, mert nem látom, és akkor valami módon, valami eszközzel az Úristen térdre kényszerít, észre téri, én verem a szamár fejét, holott önmagamat kellene üvegelni, hogy milyen ostoba vagyok. Az örök Bálám szamara története. Ha ez csak történelem, jaj, milyen csoda történt, egyszer megszólalt a szavát, ha ez csak történelem, akkor egyszer régi dolog. A mítosz az azt jelenti, hogy egyszer nagyon régen valami történt, és az örök érvény, és rám is áll. Meg kell találni ennek a mítosznak a reál vonatkozó igazságát. Na, testvéreim, most a következő gondolat az, hogy veszélyek vannak mindenütt, ezen a területen is. Amiként van olyan veszély, hogy túl racionalizáljuk a dolgokat, lehet olyan veszély, hogy túl mitizáljuk a dolgokat. A túl racionalizálás, egy egyszerű példát, egy asszony beteg, imádkozik, meggyógyul, a fiának boldogan mondja, hogy imádságomra Isten meggyógyított, mire a fia azt mondja, hogy igen, anyám, te neked mindig erős akaratod volt. Ami az asszony számára hitbeli élmény, azt a fia racionalizálja. Hát az egyik veszély, hogy a dolgokat, amikben esetleg tényleg benne van, nagyon intenzíven az Isten keze, azt túl racionalizáljuk. Ez egyik kísértés. A másik a túl mitizálás, amikor is nagyon természetesen történnek a dolgok, igenis semmiféle sérelem nem esik a természeti törvényeken, egyébként sohasem esik sérelem, az úgynevezett csodák világában sem. Na de amikor úgy általában a természet logikusan és törvényszerűen fönkölyök és csinálja maga dolgát, akkor mítoszt csinálunk belőle. Engem nagyon megragadott, ami kedves főjórus testvérünknek, Mézes Zsigmondnak a múlt heti előadása, beszélt egy asszonyról, aki hitáltal tényleg csodamódon meggyógyult rákbetegségből, már nagyon előrehaladott reménytelen helyzetből meggyógyult, tehát tényleg átélt valamit, de a továbbiakban, amikor már a magas vérnyomásból kellett volna kigyógyítani, akkor, hogy úgy mondjam, most már ezt nem mondotta ő, én mondom, hogy mert a hív embereket ez bizony kísérti, elpibaszodott, hogy te hiszen én hitáltal meg tudok gyógyulni. És most már a magas vérnyomását is megpróbálta ugyanúgy mítikus úton meggyógyítani, és belehalt. Tehát túl mitizálta a dolgokat. És két kísértés van, túl racionalizáljuk, amikor az Isten cselekszik, akkor is arról beszélünk, hogy. És túl mitizáljuk, amikor a természet szépen csinálja a dolgát, és nekünk bele kellene igazodni, szépen el kellene menni az orvoshoz, és itt akkor túl mitizáljuk a dolgokat. Nagyon keskeny az út, mert valóban ebben a kettőben élünk, a természetnek a logikus, kauzális, összefüggő rendjében, és abban a magasabb rendben, ami áthatja, ami körülöleli ezt a valóságot, és nagyon keskeny az az út, amelyen mi az engedelmesség útját járhatjuk, hogy tiszteletben tartjuk Istennek azt a működés módját, amit úgy nevezünk, hogy a természeti valóság, és azt a másik valóságát, amelyikben az ő isteni dicsőségét, szabadságát érvényesíti. Na mondtam, hogy balga dolog a mítoszokat definiálni, én mégis tegnap egy kicsit játszadoztam ezzel a gondolattal, hogy hogyan lehetne a mítosz, mint szellemi valóságot definiálni, és néhány definícióra eljutottam, felolvasom. Ezeket mind külön kellene magyarázni, csak a végeredményt olvasom. Mi az, hogy mítosz? A mítosz például a
bizonyíthatatlanul is bizonyos igazság. Mi a mítosz? A bizonyíthatatlanul is bizonyos igazság. Második definíció. A mítosz az ész, testvér és a szív nővér közös igazsága. Az ész, testvér és a szív nővér közös igazsága. Harmadik meghatározás. A mítosz az időtlenségből érkező aktuális igazság. Negyedik meghatározás. Minket olyan szellemi atmoszféra vesz körül, amiben szárnyra kelhet a gondolkodás. Ötödik meghatározás. Ahová az értelem fénye árnyékot vet, ott ragyog fel a mítosz igazsága. Mert ezt se kell bizonyítani, hogy amennyire fényt vett az értelem valamire, úgy mögötte ott van az árnyék. Tehát ahová az értelem fénye árnyékot vett, ott szólalhat meg a mítosz igazsága. Aztán a hatodik meghatározás, ha a tudomány négydimenziós valóságról beszél, akkor a mítosz az ötödik. A tudomány, most már a tudomány ötdimenzióról szokott beszélni. Akkor a mítosz a hatodik dimenzió. Ha a tíz dimenziót fedez fel a tudomány, akkor a tizenegyedik lesz. Még mindig marad az a többlet, az a mítosz. És végül a hetedik meghatározás. A tudomány szétbont, analizál, a mítosz egybeszerkeszt. Ez a jellegzetes funkciója a mítosznak. No, testvérek, a lényeget foglalom most össze néhány mondatba. A lényeg az, hogy pontosan az ellenkezőjét kell csinálnunk, mint amit Bultmann Rudolf javasolt. Ő tudnék azt javasolta, hogy a mítoszban lévő, tehát a történetben, a veseszervükben, a mítoszban levő igazságot hántsuk ki, és mondjuk el a rációnak a nyelvén a mítoszból a történeti magot, igazságot hámozzuk ki. Ezzel szemben most oda jutottunk, hogy fordítva a történeti, a szorosan történeti, vagy akár racionális igazság mögött fedezzük fel a mítikus, teljesebb igazságot, mint példát. A legcsodálosabbnak tekintem ezt a példát erre, hogy nem a mítoszból kell valami kis racionális magot kihámozni, hanem fordítva a megtörténtet kell mítikussá szélesíteni. Erre a legcsodálosabb példa Jézus Krisztus halála és föltámadása, ami az én meggyőződésem szerint történeti esemény, de sokkal mérhetetlenül több, mint történeti esemény. Pál így mondott, hogy Krisztussal együtt én is megfeszítettem, Krisztus halálába belemerülök, és az ő feltámadásából részt kapok. Itt a mítosz nyelvén beszél Pál, és ez a leggyönyörűbb az egész Szentírásban. Megtörtént dolgok, sivár, keserű, megtörtént dolgok, egy názáreti csodálatos embernek a gyalázatos keresztre feszítése, ez történet. Egy történeti valami, egy csodálatos mítikus ragyogást kap, csodálatos mítikus fényt áraszt, és üdvösséges eseménnyé lesz. Itt van a fordítottja annak, amit Bultmann mond, nem a mítoszt kell megfosztani, hanem a valóságban meg kell érteni, át kell élni a valóságnak a mítikus, csodálatos ragyogását. Hagyjuk meg, hogy a világot.